Köszöntelek benneteket szeretettel, Krisztus szeretetével. Örülök, hogy együtt lehetünk ezen a mai vasárnap délutánon, az Úr szemnapján. Folytatni fogjuk az elmúlt héten megkezdett biblia tanulmányunkat. Vissza is fogok utalni az előző héten elhangzottakra, pontosabban két hete. Ehhez azonban olvassunk igét a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, aztán pedig kérjük Isten kegyelmét, hogy az írtózatosan sok információval, amely ebben a néhány igeversben van, megfelelő mennyiségűt és mértékűt tudjunk átvenni, áttekinteni, amely épülésünkre is Krisztusban való bátorításunkra szolgál. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet első versétől kezdve olvassuk az igét, mert helyeteken ülve figyelmesen hallgassatok és kövessetek bibliáitokban lehetőség szerint. Zsidókhoz írt levél 10. rész első vers től. Mivel a törvény az elvendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletesítette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután, az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok múltán, így szól az Úr. Törvényemet szívünkbe adom, és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vér által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járjunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallása, a szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymás kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Eddig olvasom, aztán majd a következő alkalommal folytatjuk az igét. Imádkozzunk most! Drága mennyi atyám, köszönöm neked ezt a szent igét, és hálás vagyok, Uram, azokért a szellem igazságokért, amelyeket kinyilakoztattál ezekben. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megérthetjük ezeket, föltárulhatnak előttünk, megerősíthetik szellemünket, szívünket, gondolatainkat a mi Úrunkban Jézus Krisztusban. Töltsd be bennünket Szent Szellemeddel, adj mennyei bölcsességet, tanácsot. Taníts bennünket, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen. Röviden áttekintjük az előző találkozáson említetteket. Azt mondtuk, hogy az ószövetségi szentiratok és maga a törvény, és minden, ami a törvényben ki van jelentve, a proféták írásai mind-mind Jézus Krisztusban tárulnak fel előttünk, hogy a Kolossé levél első fejezetében olvassuk, hisz benne teremtetett minden mennyen és földön, minden reál nézve teremtetett, ahogy olvastuk az apostoli tanításban. Aztán azt is olvastuk, hogy Krisztusban van a megbékéltetése az ember és Istennek. Isten benne békéltette meg magával az embert, méghozzá keresztszán kifolyt vére által. Jézus Krisztus emberi testhez hasonló formában jött el, és meghalt ebben a testben, a mi bűneinkért, hogy általa megigazulhassunk, bűnbocsánatot nyerhessünk, és tiszta lelkiismeretet kapjunk. Ha megmaradunk hitben, szilárdan, nem tántorodva el az evangélium reménységétől. Pál azt mondja, ennek az evangéliumnak lett ő a szolgája. Azt is mondja Pál, hogy mindaz, ami az Ószövetségben van, az csak árnyéka az eljövendő Krisztusnak, ami a Krisztusban teljesedett be. Ezért bátorít bennünket, hogy ragaszkodjunk a főhöz, aki a Krisztus, a Kolossé levél második fejezetében. A Szent Sátorral kapcsolatosan néztünk meg néhány igazságot, és végigvettük azokat az elemeket, amely a Szent Sátorban van, és rácsodálkoztunk arra, hogy mindez, a szertartások és a Szent Sátor elemei Jézus Krisztusnak az előképei, Krisztusra mutatnak, és Krisztusban nyernek értelmet. Aztán beszéltünk arról is, hogy a Isten szellem, és ahol Isten szelleme, ott van a szabadság, és a Csill Lajos fogalmazza a 2 Korintus 3.17-18-ban, ahol jelen van az Úr szelleme, ott van a szabadság. Mi pedig mindjárt feletlen arccal tükörben tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, és így ugyanarra a képre egyik dicsőségről a másik dicsőségre alakulunk át, azaz Úrtól, a Szentlélektől, a Szent Szellemtől jön ez a fajta változás. Talán a következő alkalommal még mélyebben fogunk foglalkozni ezzel, hogy hogyan is jön a Szent Szellem által a változás az ember életében, ugyanis azt lehet látni, hogy sok esetben keresztény emberek is hamar belecsúszunk abba a hibába, hogy emberileg próbálunk hasonlóvá válni Jézus Krisztushoz, és ebben a fáradtságos munkában sok kudarcot élünk meg, és már-már azt gondoljuk, hogy lehetetlen. A Csia Lajos által fordított szentírás szöveg azonban egyértelművé teszi számunkra, hogy igazán a változás a Szent Szellem által van, és a változás abból fakad, hogy egyre inkább megjelenik a Krisztusnak a fénye az életünkön. Tehát a Krisztusnak a személye egyre inkább, miközben mind foglalkozunk a Krisztussal, tekintünk Krisztusra, egyre inkább meglátszik az életünkön, hogy olyanná válunk, mint ő is. Mindez a Szent Szellem által van. Isten szelleme munkája ezt az életünkben. Ehhez azonban van egy szabad utunk Istenhez, méghozzá megtört, a megszakadt kárpiton keresztül, Krisztus testén keresztül, mármint Isten szent jelenlétében lehessünk, hogy egyáltalán esélyünk legyen arra, hogy változás menjen végbe az életünkbe, és hasonlóvá váljunk Jézus Krisztushoz. Azt mondja a Biblia, a felolvasott ige szakaszban, hogy amikor az emberek ószövetségi módon kezdik élni az életüket, azaz az áldozatokra úgy tekintenek, mint amik által változás munkálhatnak az életükbe, vagy kedvessé válhatnak az Isten előtt, ez nem hoz számukra tiszta lelkiismeretet. Ugyanis lehet úgy szolgálni az Istennek, hogy az ember azt gondolja, hogy a szolgálat az, amely által én meg tudok változni. Hány kudarc az, amelyet vezetők úgy éltek meg, hogy embereket a szolgálat által próbáltak szentebbé tenni. Azt gondolták, hogy megbízzák feladattal őket, mert majd a feladat segít nekik, hogy megváltozzanak. Ez egy ószövetség gondolkodásmód. Önmagában a szolgálat, tehát az áldozathozatal semmilyen módon nem menti meg az embert. Az ember rossz lelkiismeretének a gyümölcse, hogy egyre többet próbál szolgálni az Istennek. próbálja ledolgozni a lelkében lévő hátrányt, és áldozatokkal próbálja ezt megtenni. Nem pedig a szellem szabadságából túl áradó az ő szolgálata, és a szolgálatban nem egy szabadságot él meg, egy krisztusi szabadságot él meg, egy örömöt, egy hálát, egy felszabadultságot, szabad szívvel teszi azt, amit tesz az Úrnak, az Úrért, a Szent Szellem ereje által. Hamar bele tudunk esni, tehát az Ószövetség gondolkodásmódba, és abban a melós kereszténységbe, amely rendkívül elcsüggeszti az embert, és nem is hoz krisztusi életet, hanem fáradtságot hoz az embernek. Ugyanis a Biblia nem azt mondja, hogy dolgozz Istenért, hanem kövess Jézus Krisztust, és legyél vele közösségben kapcsolatban, és mindez pedig tesz a Szent Szellem ereje által. Igen. Beszéltünk még a kisgyermekekről, a kisgyermekek példájáról is, akik egy végtelen egyszerűséggel tekintenek az Istenre, mint atyára. Egy ószövetségi gondolkodásra szorult keresztény embernek nagyon nehéz az Istent atyaként fogadni. Nehéz elképzelni azt, hogy az Isten örömmel tesz jót a gyermekeivel. Az ószövetség gondolkodásmódban az van, hogy hát valahogy kisajtoljuk Istenből, hogy valami jót tegyen velünk, igaz, hogy nem érdemeljük meg, de majd csak ránk tekint valahogy, valamit csinálunk, hogy kielőszakoljuk tőle, hogy valami kis kegyelmet adjon nekünk. A gyermek azonban egy teljes feltétel nélküli bizalommal tekint az apjára. Emlékszem, amikor az első gyerekei termünket kibéreltük, és üres volt, és ugye ez hiszem kedden este volt, és vasárnap már kellett volna valamin ülni, akkor hát ott voltam, tök sötét volt, még világítás sem volt a helyiségben, és ott voltam, és hát csak gondolkodtam, hogy mi lesz itt. Tehát egyáltalán, hogy fogunk itt vasárnap istentisztelet tartani. Gondoltam, Isten adott egy helyet nekünk, akkor nem hónapokig fogjuk itt majd guberálni a dolgokat, aztán majd valahogy összeguberáljuk, és hónapok múlva majd itt tudunk istentisztelet tartani, vagy egyébként mindenki hoz magával egy széket, és akkor ő mégis így is meg lehet oldani a kérdést. És akkor szólt hozzám a Szentlélek. És azt mondta a Szentlélek, a gyermeked mit tesz, ha szeretne valamit? Megmondja az anyjának. Hogy mondja meg nekem. Na, nem. Tehát elmondja nekem, hogy szeretne valamit. És akkor azt mondja a Szentlélek, és ki neked az Isten? Hát az én atyám. Akkor mondd el neki, hogy mire van szükséged. És elkezdtem sorolni az atyának a függönyt, a karnist, a széket, a sarokülő garnitúrát, a teázóasztalt, az íróasztalt, a fekete széket, vagy szürke széket, fekete lábakkal, és szépen elsoroltam helyiségről helyiségre menve, hogy mi az, amire szükségem van. Közben persze az ördög kísértett, és próbált megfélemlíteni, és próbált hamis gondolatokat is támasztani az elmémbe, de nem hagytam magam, Isten létáltam a kéréseimet, és vasárnapra meglettek a székek, aztán pedig a szürke székek fekete lábakkal is, majd ott van a zöld is, ezüst lábakkal, és minden egyes bútorzat, és minden meglehet, mert az Isten örömmel tesz jót az övéivel. És hadd mondjam nektek, hogy egyik hétről a másikra nem lettem jobb, nem lettem szentebb, nem szolgáltam többet, nem imádkoztam többet, nem olvastam több Bibliát, hogy valahogy, ugye most nagyon nagy szükség lenne az Isten segítségére, tehát valahogy turbozzuk fel ezt a szellemi életet. Na most az ószövetség gondolkodásmód, amikor azt hiszi az ember, hogy ha valami nagy dolgot kell az Istentől kapni, akkor föl kell turbózni a szellemi életét, hogy ezt a nagy dolgot átvegye. A gyermeki hitről meg azt mondja a Biblia, a gyermeki hit egyszerűen csak elhiszi, hogy az atya az örömmel tesz jót vele. És önmagában az gyermeki hitnek az ereje abban van, hogy gyermek. Tehát annak a tudatában van, hogy gyermeke az atyának. De ez az ószövetségben ismeretlen volt. És az emberi gondolkodásmód, az emberi testi embernek ez felfoghatatlan távolság. A Szent Szellem tudja kinyilatkoztatni, ugyanis a Szent Szellem a fiúság szelleme, aki bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ez sem az emberi elmének a szüleménye, és az emberi elmének a okosságán múlik. És amikor megnéztük a Szent Sátort és tartozékait, Akkor elmondtuk, hogy van az udvar, az udvaron ott van az áldozati oltár, ugye Krisztus áldozatának előképe, nem részletezem, meg lehet hallgatni az előző találkozást. 5 áldozati forma van, ezt az előző alkalommal nem mondtam, most fogunk vele foglalkozni. Van az égő áldozat, van az étel áldozat, van a hála áldozat. Ez a 3 áldozati forma mind a hálaadásnak áldozata, mind önkéntes adomány volt, önkéntes áldozati forma, és az örömhöz, a hálaadáshoz kapcsolódott. És van 2 áldozat, ami a bűnhöz kapcsolódott, ez a bűnért való áldozat és a vétek áldozat. A vétek áldozattal 20%-os kárpótlás is járt. Tehát 5 áldozati forma volt, 5-ből 3 a hálához, az örömhöz, az újongáshoz kapcsolódott. És önkéntes volt. Aztán a rézmosdó medencéről nem beszéltem az előző alkalommal, most ezt pótolom. Ugye a papok és a leviták a szolgálatról felkészüléskor meg kellett mossák a kezüket és a lábukat. Ez a megszentelésnek, az odaszentelésnek volt egy liturgikus megjelenése, egy szimbóluma. Ugye az újszövetségi korban Krisztus áldozata az, amely által megszentelődünk. Krisztusban hívott el bennünket az Isten maga számára, és a megtisztulásunk is Jézus Krisztus vére által van, hit által. Péter apostol azt mondja az írásban, az 1 Péter 3.21-ben, most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, azaz a bemerítés, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés a jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Az a mosakodás bizonyos szempontból előképe a bemerítésnek. A bemerítés azonban Jézus Krisztusban nyer értelmet, nem pedig mint szertartás, ahol a jó lelkiismeret jelenik meg a megtért hívő emberben, megszabadul a rossz lelkiismerettől, és ez egy nagyon fontos ajándék. Az újszövetség hívő embernek a lelkiismerete megnyugszik, megtisztul. Az újszövetség embernek soha nem nyugodott meg a lelkiismerete, nem tudta tisztává tenni az áldozat a lelkiismeretét, ezért évről évre vissza kellett mennie. A lelkiismerete mindig vádolta. Az újszövetség hívő embert, ha Jézus Krisztusban hisz, és a bűneit megvallotta, akkor nem kell engednie a vádlónak, hanem tiszta lelkiismerete lehet, megújult lelkiismerete lehet, és erről beszél Jézus Krisztusban a bemerítés is. Aki miután felment a mennybe, mondja Péter, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasság és erők. Pál apostol a mosdómedencével kapcsolatban ezt írja az Efézus 5.25-27-ben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztítva, megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és felthetetlen legyen. Itt Pál apostol azt mondja, hogy a vízfürdő az az ige, az Isten igéje. Hogy kapcsolódik ez a rézmosdó medencéhez? Egy kitérőt teszek. Tudjuk azt, hogy a zsidóknál volt egy bemerítési forma, ez a prozelita bemerítés volt, amikor valaki vállalta, hogy megtartja a zsidó törvényt, és csatlakozott a zsidó néphez. Vallást tett arról, hogy ő ezt akarja, és ennek a vallástételnek a kapcsán őt bemerítették vízbe. Ez egy szertartásos bemerítés volt, amiben hasonlít az újszövetségi bemerítéshez, hogy egy néphez csatlakozott. De külső jegyeket vett föl, külső formai dolgokat vett magára, szívbéli változás nem történt. Az újszövetségi bemerítés azonban egy szívbéli megtérés és újjászületésnek, a Krisztussal való közösségnek a kiábrázolása, tehát ebből a szempontból teljesen más, mint az újszövetségi bemerítés. Az újszövetségi bemerítés pusztán mutat előre az újszövetségi bemerítésre, amely Krisztusban nyer értelmet. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, az első 2 versben olvasunk szintén a mosakodásokról. Azt mondja az írás, hogy ezért elhagyva a Krisztusról szóló elmi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, azaz az ószövetségi liturgiában való reménységnek, és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézzeltételről, a halottak feltámadásról és az örök ítéletről szóló tanításnak, tehát maga a mosakodás is egy alaptanítás, itt már a bemerítés, mint ami nagyban különbözik az Ószövetségtől, amely csak árnyéka az újszövetségi jelentésnek. A Zsidó 9.10-ben pedig azt olvassuk, ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra, különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők, azaz, mikor Krisztus betöltötte ezeket, már megszűnt az érvényességük. Visszatérve az ige tükrére, a 2 Mózes 38.8-ban azt olvassuk, hogy elkészítette a rézmedencét is, amely az, és amelynek álványát is részből készítették el, az asszonyok tükreiből, fémtükreiből, résztükreiből készítették, ugye? És itt jelenik meg, ugye nagyon érdekes a Biblia kijelentés, még erre is ügyelt az Isten, hogy a Isten háza körül szolgáló asszonyok odaadták a tükreiket, a résztükreiket, mert a szépséget inkább az Istentől várták, és remélték. És ezekből a tükrökből készült a réz mosdómerence, amelyről azt mondja Péter és Pál is, hogy az ige fürdője, ugye, amely igazán megmossa az ember szívét és életét. És a másik oldalon pedig azt is mondja az írás, hogy ez a medence pedig a tükör. Ugye, hogy belenéz az ember a víz tükörbe, ugye látja az arcát. Ugyanez a helyzet, amikor az ember belenéz az ige tükrébe, látja a szívét. És ez megint nem egy ószövetségi bibliaolvasás. Nem liturgikus, nem cselekedett gyakorlása, hanem olvasom az igét, hogy belenézzek, hogy meglássam, ki vagyok én. És meglássam azt, hogy milyen az Isten. Jakab azt mondja az 1.22.25-ben erről a tükörről, lehetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Tehát maga az ige, ez a rézmedence, ugye az ige tükre is, és tudjuk azt, ugye, hogy az ige maga, az megelevenített ige, az Jézus Krisztus. És csak nagyon gyorsan, még beszéltünk a menóráról, erről most nem ejtek szót, az előző alkalommal bőven beszéltünk a Szent Kenyerek asztaláról, hogy mennyire mutat előre Krisztusra, a Krisztus megtört testére. Beszéltünk ugye a illatározati oltárról, ez az illatározati oltár még a mai napon elő fog kerülni, ha időnk engedi. És beszéltünk a kárpitról, amely Krisztus testét jelenti, és az újszövetség szentírásban olvasunk is arról, amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor a kárpit, a templom kárpitja felül az aljai ketté hasat, jelezze, hogy megnyílt az út a szentek szentjébe. Ugye a szenté, ahova a papok bejárhattak naponkénti szertartás végzésére, és a szentek szentjébe pedig évenként egyszer mehetett be a főpap a engesztelő áldozat vérével. Maga a zsidókhoz írt levél 8.9.10 erősen az évi áldozatról beszél. Többi áldozatról is, de kiemelten beszél az évenként egy áldozatról, amely az engesztelés napján történt. És ez egy fontos áldozati forma a Krisztusra nézve. És ezt megnézzük egy picit jobban, és ezzel kapcsolatban nézzük meg majd az illatározat oldal helyét, amely egyébként az ószövetségi szentíratokban a kárpiton kívül a szentélyben helyezkedik el, a zsidókhoz írt levélben pedig kárpiton belül van elhelyezve, hogy ennek mi az oka. És egyébként pedig a mennyben is a szentek szentjében van az illatázati oltár elhelyezve. Igen, ez egy érdekes dolog. De ezzel foglalkozunk. És beszéltünk a Fridádáról, annak elemeiről és tartalmáról, hogy mennyiben mutatnak előre Krisztusra. Ezek némiképp még a Fridláda tetejével ma is fogunk foglalkozni. Alapvetően tudnunk kell azt, hogy a mennyországban folyik a dicsőítés. Ezt tudtátok? És amikor a János apostol a Pátmos szigetén, ugye Krisztusért van fogságban, látomásokat kap és belátást nyer a mennyei világba, akkor ott is részese mennyei dicsérésnek. Ki emlékszik, hogy mi a tartalma a mennyei dicsérésnek? Miről énekelnek? Először is beszélnek a Teremtő Istenről, akit magasztalják és dicsérik a teremtésért. És aztán átcsap a dicsérés a bárány magasztalásába, dicsérésébe. Ugye Mózes énekéről beszél az írás, és beszél arról, hogy a bárányt dicsőítik és magasztalják. Tehát lehet látni, hogy a mennyországban a dicsőítés fókuszában Jézus Krisztus áll. Mikor hallunk arról, hogy mi a biblikus dicsőítés, akkor azt lehet látni, hogy a biblikus dicsőítés az, ami a mennyben történik, amelynek fókuszában Jézus Krisztus van, akiben is, aki által teremtetett mindent. Amikor a teremtését magasztalják, ugye Istent, abban is ugye Krisztus jelenik meg, mert ő benne és ő rá nézve teremtetett minden. Azaz, amikor Isten eltervezte, hogy megteremt téged vagy engem, és az első emberpárt, akkor megkérdezte a fiútól, hogy el fognak bukni, meghalsz-e értük. Csak azt mondta Jézus, meghalok, atyám. Akkor rád nézve megteremtem az embert. Tehát az egész teremtés úgy indult el, hogy Jézusra ránézett az atya, Jézus azt mondta, igen, atyám, alkoss nekem testet, és minden, amit ki fogsz jelenteni rólam a proféták által, azt én betöltöm 100%. És ugye ez az áldozat az, amelyet kapizsgáltak az Ószövetségben, és ez az áldozat, amelyről a zsidókhoz írt levél írója ír. Nincs meg, hogy a Bibliában nem olvasok, hogy ki írt a zsidókhoz írt levelet. Hát ezen vitatkoznak. Én úgy gondolom, Pál apostol írt a zsidókhoz írt levelet. Nyilván nem vagyok egyelőre ezzel a gondolattal. Több okom is van erre. Egyrészt oly mélységű ószövetség ismeret van benne, amellyel egyetlen evangélista sem rendelkezett, sem Jakab, sem Júdás. János hasonló mélységgel ír, hasonló szövetség ismeret mélységgel ír a jelenések könyvében, hiszen a jelenések könyvét igazán az Ezékiel és Dániel és Zakariás proféta által használt képek nélkül nagyon nehezen lehet megérteni. De ő közvetlen kijelentésből írt. Ő nem egy tanító típusú könyvet írt, hanem egy proféciát írt. A zsidókhoz írt levél, éppen ezért nagy valószínűséggel tudjuk, hogy a zsidókhoz írt levél írója fogságban is volt, ismerte Timóteust. Tehát nagy valószínűséggel Pál apostol lehetett, aki zsidóknak írta a zsidókhoz írt levelet. Ugye ez nagy felfedezés lehet a számunkra. És ugye nyilván nem írta oda, hogy Istennek apostola az elején, mert a zsidók egyből bezárták volna a könyvet. Tehát valaki Isten mellé teszi magát, meg egyáltalán így kiemeli magát, az zsidó ember az leírta. Ezért nyilván a címzésben és az első bemutatkozásban nem írja az ő nevét le. De a mélysége és a tartalma mindenképpen arra enged következtetni, hogy valaki olyan írhatta a zsidókhoz írt levelet, aki nagyon mélyen ismerte a szertartásokat, a zsidó liturgiát, az ószövetségi szentiratokat, és mélyen ismerte Krisztust és az új szövetségi kijelentést is. Oké. Én is fölzárkózom a helyzetemben, hogy némiképpen eleje meg vége is legyen a mondandómnak. Szóval a zsidókhoz levél 10. részében megismétlek néhány verset a felolvasottakból, és ezeket megpróbáljuk értelmezni. Mivel a törvény, zsidó 10.1-től, mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, úgy itt az évenkénti áldozat, sosem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozat bemutatása, hiszen akik áldoztak, egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna szükséget arra, tehát nem éreztek volna semmi bűntudatot, és nem érezték volna szükségét annak, hogy újra áldozzanak Istennek. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Nagyon döbbenetes dolog, látjátok, hogy az ószövetségi áldozat mire emlékeztet? A bűnre. Az új szövetségi áldozat, szolgálat és dicsőítés mire emlékeztet? a bűnbocsánatra, a megváltásra emlékeztet. Tehát teljesen más a gyújtópont, a kényszerítés. Az egyiket azt kényszeríti ki, hogy az ember lelkiismerete tisztátalan. Mindig piszkosnak érzi magát. A másik abból fakad, hogy megtisztult. Hogy megszabadult. Tehát ebből fakad az új szövetségi áldozás, áldozat. Ezért mondja az írás már a Ószövetségben, hogy hálának áldozatáról beszél a Biblia. Ugye, és Dávidnál is, hát ezért találkozunk Krisztusra nézve olyan zsoltárok, olyan dicséretekkel, amelyek már új szövetségiek, és nagyon komoly új szövetség kijelentéseket is tartalmaz Dávid zsoltárai, többek között olyat is, amit éppen itt idéz a Zsidókhoz írt levél írója. A Zsoltárok 40-ből. Igen. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket törjön el. Mindjárt megnézzük a bikákat, a bakokat és a kost is, amelyet áldoztak évenként egyszer. Hogy milyen módon jelenik meg benne Krisztus ezekben. Ezért, amikor eljön a világba, így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál. Tehát azt mondja Isten, hogy elég volt. De testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Mert ugye ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak. Aki maga a valóság. És ugye beszéltünk az árnyékról, az árnyékból nem lehet megismerni a szemét. Csak azt lehet tudni, hogy van ott valaki. A szemét csak a vele való találkozás által lehet megismerni, így az Ószövetség által nem lehet megismerni a Krisztust. Csak rá utal, oda segít, mondja is az írás a törvény, nevelünk Krisztusig, oda visz, oda kényszerít bennünket Krisztushoz, aki a megoldás. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem, és ez egy nagyon erőteljes kijelentés, a Jézusnak a szíve, a hozzáállása, és a példája, amelyet meghagyott nekünk tanítványainak. Meglátjuk, hogy ezzel tudunk-e ma foglalkozni, ez az egy mondattal, amely Jézus Krisztus hozzáállását mutatja Istenhez, és amely számunkra alapvető tanítás. És példa. Ahogy mondtam, a évenkénti egy áldozatról kapunk kijelentést a Zsidókhoz írt levélben, és itt fejtegeti a Zsidókhoz írt levél írója, hogy milyen módon mutat ez Jézus Krisztusra. No, az évenkénti egy áldozat a Jom Kippur napján volt, Jom az nap, a Kippur az pedig engesztelés jelent. Mások azt mondják új szövetség értelemben, hogy talán sokkal inkább Jom HaKippurim, tehát az engesztelések ünnepe, ugyanis Isten előtt engesztelést a pap nem csak a népért kellett szerezzen, hanem saját magáért is. Amikor a pap oda ment Istenhez, akkor magáért, családjáért és a népért egyaránt kellett bemutatni áldozatot, és külön áldozat volt azért, amit magáért mutatott be, és külön áldozat volt, amit a népért mutatott be. A Rosh Hashana, ugye a Rosh az fejet jelent, a Hashana pedig az évet jelenti, az év feje, a teremtés ünnepe volt a zsidóknál, és az új év, zsidó új év, zsinagógai új év kezdete is, mai napig is ugye ez, az ünnep neve. Érdekes dolog, hogy aki olvasta a Bibliában, az tudja, hogy ezen a napon, a kürtzengés napján, ugye megfújták a sófárt. Kétfajta kürt van a Bibliában, egyik a érc harsonák, amelyek különböző ünnepi események ideig jelzik, viszont a Rosh Hashanakor, amely bevezető napja volt gyakorlatilag az engesztelés napjának, ott a sófárt kellett megfújni. A sófárt kosszarból kellett készíteni. Azért kellett kosszarból készíteni, mert a sófár előre mutatott, vagyis visszamutatott Ábrahám táborhegyi áldozatára, amikor a fiát készült feláldozni, és Isten angyala szólt neki, hogy ne tedd. Ábrahám felemelte a tekintetét, és meglátott egy kost vergődni a bokorban, megfogta, és azt a kost áldozta föl. Na most a Rosh Hashanakor akkor ezért kell kosszarvat megfújni, mert Ábrahám táborhegyi áldozatára emlékeznek a zsidók. Hát ugye nem nehéz nekünk új szövetség értelemben felismerni, hogy maga ez a koskürt, a sófár, ez Krisztusra mutat, azt mondja ugye az írás, hogy akkor fölemelte Ábrám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos szalvánál fogva, fönnakadva a bozótban, oda ment Ábrám, fogta a kost, és azt áldozta föl, nagyon érdekes, égő áldozatul a fia helyett. Helyettes áldozat, de érdekes az áldozati forma, hogy így írja a Biblia, hogy égő áldozat, majd magával az égő áldozattal később még foglalkozunk, hogy mit is jelent, milyen üzenete is van ennek. De hogy ne csigázza benneteket, maga az oroszlánás jelenik meg benne, hogy Ábrahám égő áldozattal áldozott, azaz Ábrahámban nem csak annyi volt a Táborhegyen, hogy megúsztam. Mégse kell odaadni. Két tőlem az Isten valamit, de jó, hogy nem kell odaadni. Ugye ez a zsivány embernek a gondolkodása. Istenem, hogy lehetne megúszni, hogy olcsóbb legyen valahogy? Igaz? De Ábrahám nem úgy vette ezt a áldozatot, hogy most olcsóban megúszhatja, mégse kell a fiát adni, jaj, de jó. Hanem azt mondja, Istenem, a fiam is a tiéd, meg én is a tiéd vagyok. Tehát maga a tűzáldozat, ez az égő áldozat, ez ezt jelentette, hogy Ábrahám nemhogy úgy gondolta volna, hogy megúszta, hanem még erőteljesebben elkötelezte magát Isten mellett. Aki igen irgalmas és igen kegyelmes. Ez a tapasztalat Ábrahámot, ez az egész helyzet Ábrahámot Istenhez még közelebb vitte. Ez csodálatos. Krisztus az ő áldozata nem elszakította az atyával, hanem ezt a kapcsolatot megbontani semmi nem tudta, csak a mi bűnünk. Atyám, kezébe teszem le a lelkemet, miután átéli, hogy el van választva az atya jelenlététől, életében először a te és az én bűneim miatt. Tehát van a Rosh Hashaná, ugye ez az évkezdet, megfújják a sófárt, emlékezteti egyébként a zsidókat a kürtzengésre, amikor a Sínai Hórep-hegyre leszállt az Isten, kürtzengés közepette, és ugye meg kellett szentelni magukat, és akkor adta a szövetség igét Mózes által. És ezt követte 10 nap. Úgy gondolták a zsidók, ez zsidó hagyomány, ez nem a Biblia, hogy megnyitatik Rosh Hashanának, amikor megfújják a kürtöt, Isten kinyitja a sorsok könyvét. És van 10 napja minden zsidó embernek, hogy rendezze a bűneit. Készüljön az engesztelés napjára a bűnbánattal, böjtöléssel és a kapcsolatai rendezésével. A sófár megfújása a zsidó ember számára, a hívő zsidó ember számára az Isten félelemmel is párosult. A szentség gondolata is megjelent benne, és 10 napon keresztül a zsidó emberek böjtöltek, imádkoztak, és keresték az Istent, hogy mi az, amiben vétkeztek az előző évben, és meg kell vallaniuk az Úr előtt, mert 10 nap után Jom Kipurkor bezárul a sorskönyve, és ahogy az Isten szín előtt voltak Jom Kipurkor, olyan lesz a következő évük, azaz vétkeik miatt megbüntet őket az Isten, vagy ha megtérő szíve vannak Isten előtt, akkor Isten áldáson fogja kísérni az életüket. Ez egy érdekesség. Nyilván azért van benne igazság is, már maga a felkészülés a engesztelés napjára. 10 nap után, Tisri hónap 10-e, az a zsidó naptár szerint, ez nagyjából szeptember-október a mi naptárunk szerint, változó, mert ott hold, a teli hold alapján vannak a hónapok számolva, ezért csúszik egy kicsit a naptár, mármint a zsidó naptár szerint, a miénkhez képest. A sorsok könyvéről beszéltem, és Jom Kipurkor pedig a következő történik. Áronnak vennie kell egy bikát, egy kost, és 2 kecskebakot. A bikát saját vétkéért kell bemutatni, a kost égő áldozatként kell bemutatni, az egyik kecskebaknak a vérét be kell vinni ugye az Isten színe elé a népbűnért, a másik kecskebakot pedig ki kellett vinni a pusztába, azáz élnek a pusztai démonnak. Emlékszem, amikor felfelező csoportra jártam, és buzgón elkezdtem olvasni a Szentírást, és elérkeztem a Mózes 3. könyve 16. fejezetéhez, és olvastam benne, hogy a évi egy áldozatkor azáz élnek a pusztai démonnak is kellett áldozatot bemutatni. 3 Mózes 16. És akkor Kovács Géza bácsitól kérdeztem, hogy Géza bácsi, mert lehetett kérdéseket föltenni. Miért kellett áldozatot vinni azáz élnek? Géza bácsi feltolta a szemüveget. Ennek utána nézek. Következő héten megint mentem. Vannak kérdések? Van. Géza bácsi azáz él. Jó, jó, azt nem néztem utána, de következő hétre utána nézek. Utána is nézett egyébként. És megfejtette számomra, hogy miért kell a pusztai démonnak is áldozatot vinni. Ha Isten engedés megérjük, te sem így úgy hazam, ahogy nem tudod meg. Oké. Okay. A áldozati bika ugye vérével bement Áron a kárpiton belőre, a láda elé, Fridláda elé, és mutató ujjával kellett hinteni egyet a Fridláda tetejére, ugye az irgalom széke, erről majd mindjárt pár szót mondok, és a Fridláda elejére kellett hinteni a vérből, és aztán be kellett vinnie a kecskének, a kecskebaknak a vérét, azt pedig ugyanígy meg kellett mutatójával hinteni a Fridláda tetejére és Fridláda elé is, a többi vért pedig a áldozati oltár alá kellett önteni, a bika és a kecskebak tetemét pedig a táboron kívül el kellett égetni. Táboron kívülre kellett vinni. Bibliaolvasó emberek már felsejlik bennük, ugye a zsidó 13-ban, hogy a táboron kívül kellett szenvedni a Krisztusnak, ugye a Golgota az Jeruzsálem falain kívül volt, tehát maga a bika és a kecskebak áldozata, hogy a kívül kellett elégetnie a táboron kívül, ez már Krisztus előképe, ő is kint szenvedett a nép bűneiért. És még ugye ott van az egyik bak, akit kivittek a pusztába azázélnek. Tehát lehet látni, ugye, hogy maga ez a engesztelés napi áldozat a vétkekért, a bűnökért mutatják be évente ismétlődő módon az új szövetségben. És ez az áldozat, amiről azt mondja a Biblia, hogy Krisztus egyszer s mindenkorra odaáldozta magát, és egyszer s mindenkorra elegendő volt, és az ő vérét nem a földi szentélybe vitte be, bevihette volna, mert a templom akkor még állt, és az Isten tisztelet is ment, és amikor megírott a zsidókhoz írt levél, abból látjuk, hogy még akkor is folyt az áldozat párhuzamosan a templomban, mert ugye az 70-ben szűnik meg, amikor lerombolják a templomot és Jeruzsálemet is, a rómaiak, de nem a templomba vitte be, és a Fridládához vitte be az ő vérét Jézus, hanem azt mondja a Biblia, hogy a mennybe vitte be. És ott még van egy érdekes dolog, beszélgettünk Jánosra, és aztán utána olvastam, mert meghökkentő a zsidó 9-ben az, hogy a mennyet meg kellett tisztítani. Jézus bevitte a vérét, hogy megtisztítsa a mennyet. Na most ugye ez annyira meredek, ez az igeves, az ember azt mondja, hogy lapozzunk tovább, mert mi van? Miért kellett a mennyet megtisztítani? A engesztelés nappal kapcsolatosan, mint ígértem, térjünk most rá az áldozati oltár, vagy az illatáldozati oltár helyére. Azt látod az ószövetségi szentiratokban, amikor a Mózes 3. könyvében, ugye a Leviták könyve, azaz a papi szertartás, az istentiszteleti szertartásról írott könyvben olvasunk róla, hogy a kárpit előtt a szentélyben helyezkedik el az illatáldozati oltár. A zsidók közé levél 9.3.4-ben azonban azt olvassuk, hogy a kárpiton túl a szentek szentjében van az illatáldozati oltár. Mi ennek az oka? Így olvassuk a 3 Mózes 16.12-13-ban az engesztelés napi áldozatról. Rakja tele Áron a szenes serpenyő tüzes parázsal az Úr előtt lévő oltárról, és két telemarok porrátört illatos fűszer félével együtt vigye be a kárpiton belőre. Tegye rá az illat áldozatot a tűzre, az ó színe előtt, hogy beborítsa az illat áldozat felhője a földet, bocsánat, födelet, amely a bizonyság fölött van, és akkor nem hal meg. Bibliamagyarázók szerint tehát az illat áldozati oltárt évente egyszer az engesztelés napi szertartás keretében bevitték a Fridláda elé, parazsat vittek rá a áldozati oltárra, amely az udvarban van, ahogy a pitvarban van, és erre kellett illatáldozatot tenni, hogy a füstje betöltse a szentek szentjét, és éppen emiatt, hogy Krisztus ilyen megáldoztatott, és megnyílt a szentélybe való út, már a mennyországban, a mennyei templomban az illatáldozati oltárt, a trón előtt látjuk. A Jelenések könyvében, a 8. fejezet 3. versében így olvasunk. Egy másik angyal is odajött, és megállt az oltárnál. Kezében aranyfüstölő, és adatott neki sok füstölőszer, hogy a szentek imádságaihoz tegye az aranyoltára, amely a trónus előtt van. Tehát, hogy megjelenik ez az engesztelés napi ünnep a mennyországban, az illatározatban, és beszéltünk arról, hogy az imádságról, az imádatról szól. Beszéltünk arról, hogy az újszegység imádat és imádság és háladás és magasztás az Krisztusról szól. És az imádság és a Krisztus imája, amikor a tanítványok imádkoztak zsidó létükre, akkor rájöttek, hogy Jézus másképpen imádkozik, és elmondják, hogy Úr Jézus, taníts bennünket imádkozni. Tehát az ima és az imádat is mindig Krisztusra, Krisztusból és Krisztusról szól, nem valami emberi okoskodás és emberi találmány. Az imádság. Imádkozni a Bibliából lehet megtanulni. Ezt tudtátok? Meg lehet nézni a Bibliában, hogy miért imádkoztak Isten szent emberei, és milyen hatással volt az. Imádkozni nem imádságra szóló könyvekből lehet megtanulni, hanem a Bibliából lehet megtanulni. Több száz imádság van a Bibliában, ezeket végig lehet tanulmányozni, és fel lehet tenni a kérdéseket magunknak, hogy így szoktam-e imádkozni. Egy csodálatos imádság van például, amit ma megnéztünk a felfelő csoporton, az Efézus levél első fejezetében. Ott van a magasztalás a dicsőítésről imádság, és van közbenjárásról is imádság az Efézus levél elején, ugye, amikor Pál imádkozik a gyülekezetért, a hívőkért. Tehát ugye maga az illatáltatói oltár, tehát így kerülhetett be évente egyszer, valószínűleg ugye mi a jelenségekben is így látjuk, pontosan így történhetett, a szentek szentjébe, egyébként pedig a szentébe lehetett. No, hát a szentély és a menny megtisztítása téma. Ugye a zsidókhoz írt levél 9.22-23-ban olvasunk erről, amit említettem is már. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmását is, képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat, a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. A zsidó 3. könyve 16. fejezetére visszatérek 20. vershez. Amikor elvégezte ugye Áron az engesztelést a szentélyért, a kijelentés sátráért és az oltárért. Tehát amikor az engesztelés napja volt, akkor maga az áldozat bemutatása által megszentelődött az oltár is, a szentély is, és az egész liturgikus környezetet megszentelték. Tehát a Krisztus áldozatának egy előképe volt ennek a ez a megszentelés. Azaz Krisztus, amikor bevitte a mennybe az ő vérét, bement az ő áldozatába, és bevitte az ő vérét Isten szent szín elé, akkor meg kellett szentelni a mennyet. Miért? A mennyország nem szent hely. Ez nagyon jó kérdés, ha vele gondoltok. Egyszerűen szédítő kérdés. Hogy egyáltalán ez hogy lehet? Na most annyit tudunk, ha ezt írja a Biblia, akkor meg kellett szentelni a mennyet. Tehát igaz, hogy nem fér bele, mondjuk az én gondolatomban nagyon nehezen fért ez bele. Egyáltalán ez hogy lehet? Legszebben slip, tehát ugorjunk túl ezen a kérdésen. De tegyük fél kérdés. Mitől, ha meg kellett szentelni a mennyet, akkor mitől és miért kellett megszentelni a mennyet? Tudjuk azt, hogy az ember teremtése előtt volt egy lázadás a mennyben. Lucifer, ugye az egyik arkangyal, 3 neves angyalt ismerünk a Bibliában, akik valószínűleg felkent kerubok voltak, ugye egyik a Lucifer, másik kettő, kicsoda, ki tudja? Mihály és Gábriel, professzionálisak vagytok, nagyon jó. Mihály és Gábriel, ők felkent angyalok voltak, és az egyik angyal, akit a Tírusszal kapcsolatban ugye nyilatkoztat ki a Szentírás Ezékiel könyvében, vélhetően ugye maga a mennyei dicsőítésnek volt a vezetője, erről bővebben hallottunk korábban János testvérünkön keresztül. Nos, mi történt a mennyben? A Jelenések 12.3.4 ad erről egy képet nekünk, hogy mi történt a mennyben Lucifer lázadásakor. Jelenések 12.3.4. Feltűnt egy másik jel is az égen, íme egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és a 7 fején 7 diadém. A farka magával sorolta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. Tehát ugye mi történt a mennyben? Valamilyen módon a sátán a ma is rá legjellemzőbb eszközzel becsapta, megtévesztette az angyalok egyharmadát, és elhitette őket, hogy egy lázadásban vegyenek részt. Nyilván a kereteink azok szűkösek ehhez, de annyit tudunk, hogy a Zsidókhoz írt levél első fejezetében arról beszél az írás, megint a Zsidókhoz írt levél, tehát elképesztő mélység és töménység a Zsidókhoz írt levél egyébként, ami benne van, hogy bevezette az elsőszülöttet, hogy imádja az ég minden angyala. És nagy valószínűséggel Lucifer ezt nem akarta megtenni. Az Istent imádjuk, az rendben van, de a fiút azt nem. Én is vagyok olyan, mint ő. És elhitette az angyalok egyharmadát, hogy ő van olyan, mint Krisztus, és egyáltalán igazságtalan, jogtalan, hogy nem őt választotta az Isten. És demokratikus módon szavazzátok meg, hogy ti kit szeretnétek követni. Ismerős, igaz? Ahogy mondta valaki, a demokrácia, nem tudom pontosan idézni, de mindenképpen az a lényege, hogy az emberek, amikor a demokratikus úton szavaznak, gyakorlatilag azt szavazzák meg, amiben legerőteljesebben megtévesztették őket. Tehát Brexit, nézzétek meg, tehát kétség vannak esve az angolok, hogy Brexit ugye brit exit, tehát az angolok kilépése, ugye a Nagy-Britannia kilépése az Európa Unióból, és erre vonatkozóan volt egy népszavazás, amivel zsarolták ugye az Uniót már évek óta. David Cameron vezetésével ugye a kormány is benne volt, majd aztán ők azzal kampányoltak, hogy ne lépjenek ki, de az emberek elhitték. A volt polgármesternek, a londoni polgármesternek, hogy hívják, Boris Johnson, ugye a biciklis polgármester, népszerű figura volt. Lényeg az, hogy most aztán szembesültek azzal, hogy a font a zuhanó repülésbe kezdett, és alapvetően hát nem mondtak nekik igazat. De megszavazták. Na, ennyit a demokráciáról. Tehát valahogy a sátán is ilyesmit csinált, elhitette az angyalok egyseregét. Azért fontos, egyharmadát, azért fontos látni, hogy a farkával sodorta el, tehát nem a fejével, nem parancsolt az angyalok egyharmadának, ugyanis a Isten teremtésének rendjével ellentétes az, hogy kényszer alatt kell valakinek valamit tenni. A mennyországban is az angyali világ azért magasztalja az Istent, mert csodálják az Istent. Azt mondja, csodálatos, hogy Istenem. Tehát önként teszik ezt, ezek az angyali lények, és bizonyítja azt, hogy nem volt kötelező ezt tenni, mert föl is lehetett lázadni az Isten ellen. Tehát a mennyországban is ilyen módon van felépítve a rend. Önszántokból egyszerűen rácsodálkoznak az Istenre, és hát volt, akik meg elhitetve lettek, és a sátánnal tartottak, és tartanak ma is ebben a nagy küzdelemben, akik minden áron be akarják bizonyítani, hogy az Isten gonosz, és az egész teremtés és a megváltás műve hamis. Ne csodálkozz tehát azon, ha éppen az újszövetségi hitedet támadja az ördög. Tehát megpróbál megfosztani téged attól, hogy higgy a bűnbocsánat erejében. És higgy az Isten atyai szeretetében és kegyelmében. Persze, hogy ezt próbálja megbombázni, mert ez ad neki igazat. Mert akkor, ha belemégy ebbe a játékba, akkor úgy fog gondolni, Isten gonosz. és gyötör téged, mert te sose tudsz olyan jó lenni, amilyennek az Istennek kéne lennie. Tehát áldozni kell újra-újra, és ezek meg nem tudnak téged tökéletessé tenni. Értitek, hogy mennyire fontos például a zsidókhoz írt levélnek a tanítása? Akkor Pál megpróbálja világossá tenni a számunkra, hogy az új szövetség, az ószövetség, az külön világ. Egyik az árnyék, a másik meg Krisztusban beteljesedő valóság. Beteljesedett valóság. No, tehát ez a... menny megtisztítása. És nyilván ugye, mivel a mennyben volt egy ilyen lázadás, ezért úgy látjuk, hogy Jézus ezzel a vérrel bement az ő vérével, és nyilvánvalóvá tette a mennyben, hogy Isten jó. Mert Isten az ő fiában megoldást adott a tőle elszakadt bűn hatalma alá rekedt ember számára. Tessék? Nem. Ez az új szövetségben történik, hogy Jézus megáldoztatott. Akkor vitte be az ő vérét. Ugye maga a lázadás pedig a teremtés előtt történik. Akkor szennyeződött be a menny. Ez a lázadással. Jézus megáldoztatott a mi bűneinkért, bevitte az ő vérét, az engesztelés vérét, Isten szín elé, és megtisztult a menny, az igazolódott, az Isten jó. És kegyelmes. Ugye Sátán hazudott. Helyre áll, gyakorlatilag nyilvánvalóvá válik Krisztus által az Isten szeretete. Jézus Krisztusban ugye Isten szeretete ért célhoz a világba. Igaz? Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennek vagy te meg én a tanúja. Tehát maga a nagy bírósági tárgyalás, amely az Isten trónszék előtt történik, ugye van a vádló, aki azt mondja Isten, hogy gonosz. Te vagy, aki megtapasztaltad Jézus Krisztusban a bűnbocsánat és a kegyelmet, meg azt mondod, Isten jó. Miért? Mert engem megváltott Jézus Krisztusban, és a fiát adta az én bűneimért. Tehát Isten igaz. Arról tanúskodik a te és az én életem. Isten jó. És nyilvánvalóan bosszantja ez az ördögöt, és minden megtesz, hogy te nem mondasz, hogy Isten jó. Állj az ő oldalára, hogy azt mondja, Isten gonosz. Hogy tudja ezt megtenni? Ha visszavisz téged az Ószövetség teljesítményorientált gondolkodásmódjára, és a lelkiismeretedet mindig megpróbálod magad megtisztítani a rossz dolgoktól, ahelyett, hogy vennéd az Isten kegyelmét, és megerősödnél, meggyökereznél a kegyelemben, sőt, erőt vennél arra is, hogy tanúbizonyságot tegyél Jézus Krisztusról minden módon, mert így tudsz elváltozni. Miért? Mert ha nem szemléled Krisztust színről színre, a kegyelem nélkül pedig nem lehet szemlélni Krisztust, mert kegyelem nélkül nem látod meg az Istent. A kegyelem nélkül nem tudsz bemenni az Isten jelenlétébe, tehát el sem tudsz változni. Nem tudsz közösségbe lenni az Istennel. Szóval Jom Kipurkor, az engesztelés napján évente egyszer mutattak be áldozatot Áronért, a népért és Azázélnak. Ennek ugye beteljesülése történik meg a Golgotán Jézus Krisztus áldozatában. A Fridára fedeléről még néhány gondolatot, amire utaltam az elmúlt alkalommal, picit tovább viszem ezt. A 3 Mózes 16.2-ben, szintén ugye az engesztelés napi ünnepről van itt szó, 3 Mózes 16.2, ezt mondta az Úr Mózesnek, mondd meg a testvérednek Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szentélybe, a kárpiton belül, a ládán lévő fedél elé, hogy meg ne halljon, mert a fedél fölött jelenek meg felhőben. Nádáb és Abihu, Áronnak két fia, ugye korábban idegen tűzzel bementek Isten szín elé, és meghaltak. Ezért figyelmezteti Isten Áront, hogy vigyázz, nem lehet akárhogy, és akármivel, és akármikor bemenni az Ószövetségben az Isten szent szín elé. Csak az áldozati állat vérével évente egyszer. No, a födél szó, ugye tudjuk, hogy van a... Ószövetségnek egy görög fordítása, azt úgy hívják, hogy Septuaginta, ezt 70 zsidó rabbi fordította le, amit egy egyiptomi uralkodó, talán harmadik Ptolemaiosz finanszírozott, és lefordították görögre, görög nyelvre. Így a görög nyelvből is tudjuk, hogy milyen szó áll itt a fedél kifejezésnél. A fedél kifejezés a görögben az engesztelést jelenti. Tehát amikor azt mondja az írás, hogy a fedélhez kell járulnod, akkor azt mondja az írás, hogy az engesztelés helyéhez, ugye irgalomszéke, kegyelemszékének is nevezik a zsidók a fedél tetejét, ahol hinteni kellett a vért, és ugyanezt mondja Pál apostol Jézus Krisztusra vonatkozólag, ugyanezt a szót használja a római levélben, a 3. rész 25. versében, mert Isten őt, már mint Jézus Krisztus rendelte, engesztelő áldozatul. Azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Tehát az engesztelés helyére az engesztelő áldozat az Jézus vére. És azt mondja a Biblia, hogy aki hisz a Jézus vérében, annak életére nézve, bűneire nézve, az Isten haragját Jézus Krisztus kiengesztelte. Ugyanis Isten haragja marad azokon, akik a bűneiben maradnak. Isten gyűlöli a bűnt, és haragja van azokon, akik a bűneikben maradnak. Ezért Isten haragját engesztelte ki Jézus az ő áldozatával, amelyet a bűneim miatt joggal érzett. Az Ószövetségben Isten félrenézett az áldozati állat vérére, és azt mondja, az áldozati állat véréért elfedezve vannak a vétkeitek, de nincsenek megoldva azok a szívetekben. Ez volt az Ószövetség. Jézus vére azonban egyszer s mindenkorra engesztelő áldozat volt az összes vétkünkre. Az összes vétkünkre, amit ezután fogunk elkövetni azt is. Szeretnék beszélni majd a következő alkalommal arról, hogy mi a különbség Júdás vétke között, és mi a különbség Péter vétke között. Mi a különbség Dávid vétke között, és Anániás és Szafira vétke között. A Júdás és Iskariótes vétke között. Ez rendkívül fontos dolog, hogy ezt értsük, ugyanis olyan dolgokkal vádolhat a sátán bennünket, amelyek már megbocsátattak, ha nem vagyunk tisztában a bűn kérdéssel, és a megbocsátás kérdésével. És az Isten haragja kín, és miért marad rajta? Most azonban elégedjünk meg azzal, hogy Jézus vére az, amely tökéletesen kiengesztelt egyszer s mindenkorra Isten haragját a mi vétkei miatt. Úgy, hogy új teremtésé tett bennünket, újjászült bennünket, megtisztította a lelkiismeretünket, új lelkiismeret adott nekünk, békességgel ajándékoznak bennünket az Isten. Nyilván a vétekbeesünk, annak van egy küzdelme, és néha a lelkünk nehezen zárkózik fel ez a kegyelemhez, valószínűleg a következő találkozásokon majd ezzel is foglalkozunk egy kicsit, hogy bizony valamikor küzdenünk kell, hogy a lelkiismeretünk megnyugodjon. A szívünk megnyugodjon, mikor vétkeztünk. A lelkünkben vannak idők néha, amikor ez a kegyelem bennünk olyan hatással tud lenni, hogy megnyugszik a lelkünk, a szellemünk. Biztos átéltetek ilyet, hogy vétkeztetek, megvallottátok, és idő kellett, amikor ez a kegyelem, ez a bűnbocsánat hit által megerősítette a szellemét, az embernek a szívét, és megnyugodott az ember a szellemében, a szívében. Igen, tehát, hogy mondtuk, ugye Áronnak saját bűne miatt és a népért is vinni kellett áldozatot be az Isten szín elé. Krisztus azonban örök engesztelést, Krisztus vére örök engesztelést szerzett azoknak, akik benne hisznek. Táboron kívülről beszéltem, most beszélnék egy pár szót erről a bűnbakról. Ja, az van megírva a Szentírásban a 3 Mózes 16.5-ben az engesztelés napi áldozatra nézve, ugye mondom, tehát a zsidókhoz írt levélben az évi egy áldozatról beszél a Biblia, amelynek elemeivel foglalkozunk, amely miért Krisztus betöltött. És a bűnbak, amit Azázélnak a pusztai démonnak vittek ki, a pusztai démonának vittek ki, ez is az áldozatnak egy fontos része volt. A 3 Mózes 16.5-ben tehát azt olvassuk, Izrael fiainak közösségétől pedig vegyen 2 kecskebakot, mármint Áron, vétek áldozatul, és egy kost égő áldozatul. Az egyik kecskebak vérét ugye be kellett vinni a szentek szentjébe, odahinteni az engesztelés helyére, a fridála tetejére és elé. megmaradó vért pedig kint az oltár alá kellett önteni, és ezt a kecskebaknak a testét meg el kellett égetni. Másik kecskebakot pedig, amit bűnbaknak neveznek, azt a pusztába kellett kivinni Azázélnak. Itt látunk egy festményt, nagyon beszédes ez a festmény egyébként. Egy angol festő festett 1800-as években, 1854-ben. William Holman Huntnak hívják, és lehet látni, hogy az előző évi engesztelő áldozatnak a tetemét. És ha látjátok, hogy áll ez a kecskevak, akkor ez elég sok mindent elmond a rettenetről. Tehát ez a terpeszállás, összezárt első láb, ez a félelemről szól, a rettegésről szól. Ugye ez az, amiről szintén beszél a zsidókhoz írt levél, és majd később foglalkozunk vele, amiről azt mondja az írás, hogyha nincs Krisztusban bűnbocsánatod, akkor nem marad más, mint az ítélet rettenetes várása. Ugye maga ez a bak kimenni a pusztába egy démonikus helyre, ugye ez a rettenet, ez a félelem, és látszik, hogy biztos, hogy el fog pusztulni. Na most ugye, aki nincs az Isten kegyelme, annak nem marad más hátra, mint az ítélet biztos tudata. És annak a rettenete, hogy az Isten ítélete fog sújtani. Ugye ez a bűnbak egyrészt erről a rettenetről beszél, amely az Isten ítélete. Na most, ugye ez a rettenet az, ami megjelenik a Getsemáné kertben Krisztus testében. Ez az iszonyatos küzdelem. Ez a rettenet, ez a tusa, ami megjelenik Jézusnál a kereszten. Hogy rajta vannak a mi bűneink. És Isten ítélete sújtja. A mi vétkeim miatt kapott sebeket, bűneim miatt törték össze. Ugye nem a saját vétke miatt kellett elszenvedni. Azt mondja az írás a 3 Mózes 16-21-ben, tegye a bűnbaknak a fejére mindkét kezét Áron, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden bűnét, és minden vétkes hitszegését, azaz hűtlenségét. Helyezze azokat a bak fejére, aztán küldje el egy odarendelt emberrel a pusztába, hadd vigye magával a bak minden bűnünket egy távol esőföldre, így küldje el a bakot a pusztába. A bűnbak és a rajta lévő bűn rettenete nem a tiéd. Azt Jézus Krisztus átvette. Ez a bűnbaknak az üzenete számodra, hogy Isten megbocsátotta a bűneid. Maga mögé vetette, és nem emlékezik meg róla. De maga a bűnbak pusztába való kivitetése, az az Isten megbocsátásáról szól. Ennek a bűnbocsánatnak a nagyon erőteljes előképe a Bibliában. Hogy Jézus Krisztus vére által Isten maga mögé veti a bűneidet, bűneinket és bűneimet, és meg nem emlékezik azokról, megbocsátotta a vétkeinket. Dicsőség ezért neki. És új szövetség értelemben pedig van lelkiismeret megtisztulása, ószövetségben ugye ezt évenként ismételték, de erről már beszéltem többet, és ugyanennél az áldozati állatnál is igaz ez, amit mondtam. Aztán másik üzenet, ugye, hogy Áron megvallotta Isten szín előtt a saját és a nép vétkeit, hitszegést, hűtlenséget, és kivitték a pusztába, ugye, na most ugye a puszta ószövetségi profétai kijelentések alapján a démonok tanyája. Tehát pusztával kapcsolatban úgy gondolkodik a kinyilatkoztatásban az ószövetségi proféta, hogy ott lakoznak a démonok, a lakatlan helyen. Ézsaiás 13.21-ben is olvasunk erről, hogy démonok tanyája, pusztai lakóhely. És máshol is olvasunk, emlékeim szerint Tírus bukásával kapcsolatosan is, hogy lerombolja, és akkor démonok lakhelyévé válik, vannak a romjai. Tehát a baknak a kivitetése a pusztába, azaz az ördög szemelátára, azt jelenti, hogy az Isten megbocsátotta a nép vétkeit. Ezért az ördögnek nincs jogalapja az életükre nézve. Jézus Krisztus pedig kivitetett ugye a táboron kívülre, ott feszítették meg, ezért aki benne hisz, az ő vére arról beszél az ördögnek, az áldozati bárány vére, Jézus vére, hogy nincs jogalapja tovább a te életedre nézve. Egyetlen egy módon tud hatalmat nyerni feletted a bűn által és a megtévesztés által. Hogy megpróbálja elvágni az életedet, a szívednek a gyökerét a kegyelemtől, az Isten kegyelmétől. És megpróbál visszasodorni az Ószövetség ismételt áldozati gondolkodásába, az emberi erőködésbe. De Krisztusban nyilvánvalóvá vált az, hogy az Isten megbocsátott neked. Az ördög számára is nyilvánvalóvá vált, ugye ebben is egy előkép mindenképpen ez a bűnbak a Jom Kipurra, az engesztelés napi áldozati sorban. Igen, hát erről ugye a zsidókhozi levél 9. részében így olvastunk 6. verstől, miután ezeket így elrendezték, mármint a sátor elemeit, a sátor első részében mindenkor bejártak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehetett be, azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. Ezzel majd fogunk foglalkozni, tudatlanság vagy szándékos bűn, hogy mi a különbség. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, az ószövetségi szertartás, addig nem nyílik meg a Szentlélekbe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutattak be, amelyek nem tudják lelkismeretében tökéletesíteni a szolgálattevőt. Ezek külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásokra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron állt jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való, tehát a mennyből szállt le, nem is a bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, a mennyei szentélybe, és örök váltságot szerzett a mi számunkra, ugye, örök váltságot, mert a bakok és bikák vére és tehén hamva tisztátlanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel, tehát Krisztus a Szent Lélek által áldozta fel magát, a Szent Szellem támogatta Krisztus az áldozatában, jelen volt Isten szelleme, önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tehát Isten meg akar szabadítani bennünket az emberi erőködésből fakadó halott cselekedetektől, amelyekkel megfelelni akarunk az Istennek, nem pedig megerősödni az Isten kegyelmében, Jézus Krisztusban. Beszélt az írás a tehén hamváról. Itt csak egyetlen egy érdekesség. Ugye ez a tehén hamva, ez a vörös tehénnek a hamva, amelyből a tisztító vizet készítették az ószövetségi törvény szerint. Na most ezt a vörös tehénet tenyésztik. Hibátlan vörös tehénnek kellett lennie, és ma ez a vörös tehén rendelkezésre áll. Azért tenyésztik a vörös tehenet, hogy mivel nincs vörös tehén áldozat, ezért a zsidó nép jelen pillanatban a halottak miatti tisztátalanság állapotában van. A halottaktól való megtisztulás csak a tehén hamvából készített tisztító víz által jön le róluk. Ezért tenyésztik az állatot, hogyha majd fölállítják a templomot, ugye jön a templom, és a beugró a megtisztuláshoz a tej hamba kell, hogy legyen, amiből tisztító vizet készítenek, hogy egyáltalán a papok szolgálva tudjanak állni. És ez a tehén ma rendelkezésre áll, és folyamatosan Amerikában kezdték a tenyésztését, és figyelnek arra, hogy mindig legyen ez a tökéletesen folt nélkül és hiba nélkül való vörös tehén. Hibátlan vörös tehén. És hát még csak annyit talán érdemes tudni, hogy a tűzbe, amikor elégették a táboron kívül ezt a vörös tehenet, akkor tűzbe kellett dobni cédrusfát, izsópot és karmazsin fonalat, és ugye ez a tehén hamvához keverhetett, és ebből csináltak a tisztító vizet. Vízhez kellett keverni ezt a, kivették a hamvat, és néha ugye vízhez keverték ez a tisztító víz. A karmazsin fonál a vérképe, vérszimbóluma, izsop a gyógyulásé, a gyógyításé, a cédus pedig a jó illatú áldozaté. Tehát önmagában ez is Krisztusban nyert testet, akinek a vére által van gyógyulásunk, és bűneink bocsánata is. Ugye a zsidók, ugye Ézsaiás 53-ban erről is van szó, és ugye most itt a zsidókhoz itt levélben egyetlen mondatot, vagy szót olvastunk a tehén hamva. És ugye emögött ugye van egy csomó ószövetségi kijelentés, gyakorlat és bibliai utalás, amelyet érdemes megnézni ahhoz, hogy az ember értse, hogy itt akkor most mi van. Hogyan szól ez nekünk? Hogyan szól ez Krisztusról? Igen. Hát nem akarok visszaérni a türelmetekkel, de még egy igazságot megosztok veletek. Ugye ez a, hogy végigmenjünk minden áldozati elemen. Beszéltünk a bikán, aki a Áron vétkéjét kellett áldozni. Beszéltünk a kecskebakról, amit áldozni kellett a népbűnért. Beszéltünk a második kecskebakról, amelyet ki kellett vinni a pusztába. És nem beszéltünk még a kosról, amelyet égő áldozatként, és nem bűnért vagy vétekért való áldozatként kellett áldozni. Jom Kipurkor, az áldozati, az engesztelés napján. Az égő áldozat az imádattal van összefüggésben a Bibliában. Az égő áldozat az oda szentelt életről szól, az oda szállásról szól, mint ahogy ezt láttuk ugye Ábrám esetében, aki égő áldozatként áldozta a kost föl. Ez az áldozat jelenik meg az engesztelés napján is. Itt van egy festmény, egy spanyol festő festménye. Véletlenül ugye barokk jegyeket hordoz, de az Isten báránya, most ennyit, korábban már egyszer Sipos Márk testvérünk beszélt erről a képről. Közöttünk, akik hallották, azoknak előnyük van, akik nem, meg elemezzék a festményt. Oké. Okay. Tehát az imádat, az égő áldozat mindig az imádattal és az oda szentelt élettel van kapcsolatban. Hogyan mutat Jézus Krisztusra az égő áldozat? És mit tanít ez nekünk? A zsidó 10:5-7-ben azt olvassuk. Ezért, amikor eljön a világba, így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amit a könyvtekercsben van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Tehát Krisztus engedelmességéről szól az égő áldozat, az égáldozati kosnak a odaállzása engesztelés napján, előképe a Krisztus áldozatának és engedelmességének, azaz testet alkottál nekem, hogy betöltsem a te akaratodat, ahogy megvan írva rólam. Krisztus példájáról olvashatunk ugye a Filippiekhez írt levélben, Pál apostol tollából, a Filippi 2:5-től, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, még például a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyéké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. A tanítvány keresztény számára tehát Krisztus áldozata az engedelmesség példája. Ha Krisztust akarom követni, akkor az én áldozatom annyiban és olyan módon lesz kedves Istennek, amennyire és amilyen módon Krisztusnak engedelmeskedem. A római levéle, 12. rész első 2 verse, pontosan az ilyen típusú Krisztusra mutató áldozatról, oda szentelt életről beszél. Róma 12:1-2-ben azt olvassuk. Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, ami ugye kedves az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát értitek, ugye, hogy a Krisztus áldozatának példája, ami oda szentelt életünk és oda áldozatunk, tehát Krisztus oda szentelt élete kapcsán azt tanuljuk meg tőle, hogy a testét oda szentelt, oda szánta, mire? Az engedelmességre. Ha mi oda akarjuk szentelni áldozatként a testünket az Istennek, akkor mire szenteljük oda a testünket? Az engedelmességre. Hogyan tudunk engedelmeskedni? Ha felismerjük, mi az Isten akarata. És mi az, ami jó, ami neki tetszik. Így jelenik meg az Ószövetségi Engesztelés napján az az áldozat, amelyet Krisztus példát adott nekünk és betöltötte, és amelyet követnünk kell keresztény embereknek, a mi oda szentelt életünkön, a testünk oda szentelése és szánása által az Istennek. Mire is szánjuk oda magunkat? A Márk 12.33-tól ezt olvassuk, és szereti ő teljes szívből, teljes elméből, teljes lelkéből és teljes erőből, és szeretni az embereket, embernek felbarátját, mint önmagát, többet érez minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Tehát amikor oda szenteljük magunkat élő áldozatul az Istennek, hogy Krisztushoz, Krisztus módján engedelmeskedjünk, akkor ez arról szól, hogy szeretjük az Istent és szeretjük az embereket. Erre szabadít fel bennünket az Isten, mikor meg odaadom a testemet, tagjaimat a Szent Szellem uralma alá, akkor a Szent Szellem ezt végzi az életemben. Az Isten iránti szeretetet és az emberek iránti szeretetet végzi a szívemben az életemben. Ezért mondja az írás az 1 Korintus 6.19-20-ban, a két utolsó igevers mai napon, vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szent Szellem temploma? Ezért nem a magatoké vagytok. Mert áron vétetetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent a testetekben. Hogyan lehet a Szent Szellem munkája kiteljesedő az életemben? Ha oda szentelem a testemet arra, hogy Krisztus módjára engedelmeskedjek az Istennek. Így válik a testem a Szent Szellem templomává, és az Isten eszközévé, hogy hogyan szeressem az Istent ebben a világban, és hogyan szeressem az embereket ebben a világban, amíg ebben a testben élek. És mindez az Ószövetség áldozatoknak, az engesztelő áldozatoknak a képe, előképe által való megértés, amely Krisztusban jöjjött hozzánk, által lehet fölfogni, megérteni, az van bűnbocsánat, van fölszabadítás, van kegyelem, Isten az én mennyi atyám, és ott van a tűzáldozat, az égő áldozat, amelyre Pál apostol fölhív bennünket, hogy szánjuk oda égő áldozatul a mi testünket. Az a helyzet, hogy nagyon sok van még az Istennél, amit adni akar neked és nekem. És azt kéri tőled és tőlem, hogy szánd oda az életedet. Hogy engedelmeskedj azokon a területeken is, amit most nem tartasz lényegesnek. Hogy tartsd a legértékesebbnek, és tartsam a legértékesebbnek az ő szent jelenlétét. Hogy valahol ez legyen a szívünknek a fókuszában. Mert sok esetben nem ez van. Olyan sok minden megterik az elménk és a gondolataink, hogy megfelelkezünk arról, amire Krisztusban el vagyunk hívva. Oda szentelt életet éljünk az Istennek, a Szent Szellem által. És javaslok egy imádságot. Kérjük az Istentől azt, hogy vezessen bennünket, hogy mivel töltsük az időnket. És csak egyszerűen azt tegyük meg, hogy figyeljünk a Szentlélekre, hogy amivel éppen az időnket akarjuk tölteni, azt támogatja a Szentlélek. Figyeld meg, hogy a beszélgetéseinkben mennyi ige van, amely kijön. Nagyon érdekes volt, amit Zoli mondott, teljesen ez jött föl bennem, hogy mennyire jellemző az ránk, hogy az igéről beszélgetünk. Akkor fogunk az igéről beszélgetni, ha meg vagyunk telve az igével. Na most 10% marad meg az emberben, hogy hallgatja a prédikációt. Hogy hallgatja az igét. 25% megmarad benne, ha olvassa is. Hiányolom, hogy akik tudtok olvasni és láttok, nem hozzátok a bibliáitokat, és nem követitek a Bibliában az igéket. Hiányolom, hogy nem jegyzeteltek sokan. Megértem, van, akinek még nehéz, és inkább a figyelmét eltereli, nem vagyunk egyformák. De lehet, hogy néhány gondolatot érdemes lenne leírni, amit szól az Isten. Vagy fölhívja a figyelmet, vagy egy kérdést. Hogy egyáltalán esélyem legyen arra, hogy több maradjon meg az életemben a beszédéből Istennek. Én azt gondolom, az lenne nagyszerű, ha meglennénk telve igével, és tényleg szólnánk az Isten bölcsességét. Az ő beszéd által, és beszélgetnénk olyan dolgokról, amelyek kínakoztatva vannak az igéből, és tudna az Isten az ő igén keresztül tanácsolni az életünket. Vezetni az életünket, hogy hogyan éljük ezt az oda szentet, oda szánt életet a mai világban. Abban a szabadságban, amelyre Krisztusban felszabadított bennünket az Isten, az engedelmességre. Amely már nem kényszer, hanem Isten szellem által megértésből fakad. Segítsen meg az Úr bennünket, hogy valahogy állandósuljon bennünk ez a nyitottság a Szent Szellemre. Ez az érdeklődés a Szent Szellem szava iránt. Hogy mondjuk meg reggel, Atyám, a Szent Szellem által adj bölcsességet. Mivel töltsem a mai napomat? Persze tudom, hogy vannak behatárolt dolgok az életünkben. Mikor megyünk dolgozni, mikor csinálunk ezt, mikor csinálunk azt, mikor viszik a gyereket ide, mikor viszik a gyereket oda. Én ezzel tisztában vagyok, de ugye sokféleképpen el lehet tölteni azokat az időket, amelyek egyébként azt gondoljuk, hogy fixek. Nem? A munkahelyen is sokféleképpen el lehet tölteni az időt, meg otthon is sokféleképpen el lehet tölteni az időt. Meg gyerektáborban is sokféleképpen el lehet tölteni az időt, meg kampuszfesztiválon is sokféleképpen el lehet tölteni az időt. Az, hogy elmegyek a gyerektáborba, mint részvevő és szolgáló, az még nem jelent semmit. Ahogy ott vagyok, az változtatja meg minőségében azt, amennyit én a Krisztusból át tudok venni és át tudok adni embereknek. És nincs közönséges dolog. Ha széket rakok arrébb, és azt mondom, Uram, legyen által a szent nevet, hogy megtehetem. Ez egy szent áldozat. Azt mondom, annyi mindent csinálhatnék, most megint én takarítom itt ki. Megint csak ketten vagyunk. Nem bántam, szegény, bocsánat. Ja, lábam azt. Meg is feledkeztem róla. El van törve lábújjam egyébként, azért mondja, nagy lábújjam bal oldalt. No, tehát, hogy mi jön abból ki, értitek? Hogy mi születik abból? Azon múlik, hogy milyen szívvel keresem az Urat. És ez nem valami embererőködés, hanem egyfajta odaszentelt élet, amiben van a nyitottság. Hogy Uram, venni akarok át igét tőled a mai napon. Nem csak magamnak akarok átvenni igét a mai napon, hanem valami többet akarok átvenni. És adj gondolatokat, amit kiírhatok a Facebookra. Hát, ha bátorít másokat is. De azért, hogy, mert ugye másik kísértés, hányan lájkolják? Ugye ez emberi kísértés. Kinek tetszik, kinek nem tetszik. Nem biztos olyan dolgot fogsz kiírni, amit le fognak lájkolni. Lehet elolvassák, és nem tetszik nekik. Nem lájkolják. Mert nem liking kérdés. Tetszik, nem tetszik kérdés. Hanem, hogy eljut-e az üzenet másokhoz. Vagy sem? Van-e nálam üzenet az Istentől? Kaptam-e Krisztusból, Krisztusról, Krisztus által valamit, amivel gazdagítani tudok másokat? Abból a szeretetből fakadóan, ahogy az Istent én szeretem, ahogy ő tükröződik az én életemben. Szóval valahol a mi kereszténységünkben elhalványult ez a dicsőség. Istennek az erőteljes jelenléte és dicsősége elhalványult. Alkalmivá vált. És tudod, a gyülekezeti tábor is hétfőn bőjt nap lesz. Tudtátok? Nem tudtátok, most mondom. Lehet böjtölni a gyerektáborért, lehet böjtölni a gyülekezeti táborért, a kampuszfesztiválért, hogy Isten jelenjen meg. Isten jelenléte jelenjen meg, de még többet mondok. Ne is ezért imádkozzunk, hanem legyen kész a szívünk Isten jelenlétét vonzani. Tehát, hogy az Isten azt mondja, hogy jól érzem magam ezen a helyen. Mert olyan szívű emberek vannak, akik kíváncsiak én rám. Félik az én szent nevemet, és egyszerűen vágyakoznak arra, hogy beleszóljak az életükbe. És valami áldást elhelyezek náluk, amivel tudnak használni ebben a világban. Szóval, és azt gondolom, ha visszagondolsz, akik már régebb óta keresztények vagytok, az igazán nagyszerű időszak az életünkben azok voltak, amikor, én nekem például volt egy ilyen időszak, amikor az a kérdés nagyon erőteljesen visszhangzott bennem, amikor Elizeus próféta Géházitól kérdezi, hogy annak van most itt az ideje, hogy ruhákat és földeket szerezzünk. És akkor ebből fakadóan Isten feltett bennem egy kérdés, hogy amit most tenni akarok, annak van itt az ideje? Vagy más az, amit az Isten akar? És én azt tapasztaltam, hogy amikor éppen ezt adta Isten. Tehát ez nem lehet ebből ugye sablon csinálni, akkor csinálsz megint egy ószövetségi törvényt. Akkor engem Isten ezt adta. Csodálatosan érzékeltem a Szent Szelem által, hogy amit akartam tenni, azt támogatja a Szentlélek, vagy mással kell töltenem az időt. És több volt bennem a kenet is. Több volt bennem az Isten dicsősége, azaz több tudott beáradni az életembe, és több tudott kiáradni az életemből. És ugye ismered ezeket az időszakokat az életedben, nem? Amikor úgy dicsőségre, ugye a Szent Szelem által ragyogott rólad, az az isteni jelenlét. Ugye a Szent Szelem által azért új szövetségben, mert Mózesnek kívülről az új szövetségben belsőből fakadóan árad ki. A Istennek a jelenléte, kegyelme, szeretete, jósága, megbocsátása, bölcs beszéde, az az életváltozás fakad belőle, amikor már nem azt mondod, hogy ilyen vagyok, hanem küzdesz, hogy ne legyél ilyen. Hogy megváltozz. Hogy Isten dicsőségére átváltoz és átformálódj. Amikor nem beletörődsz a dolgaidba, és napi rendet élsz felette, hanem hittámar a szívedben, hogy akárhány éve vagy hívő, lehet változni, meg lehet szabadulni, erőteljesebb életet lehet élni, jobban lehet a Krisztusból meríteni, és a Krisztus továbbadni. Amen? Na most itt teszek egy kettős pontot, mert ez egy másik prédikáció. Isten segítsen meg bennünket.